Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 14. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Bajori Zoltán, 1970-ben született Szegeden. 1995-ben szerzett általános orvosi diplomát a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Urológusi rezidensi éveit az Orosházi Kórházban, majd 1998-tól a Szegedi Egyetem urológiai klinikáján töltötte, ahol a mai napig is dolgozik. 2001-ben urológiai szakvizsgát szerzett, és ugyanebben az évben egyéves Európai Urológus Társaság ösztöndíjat nyert Münchenbe, ahol a Szegeden megkezdett urogenitális mikrocirkulációs kutatásait folytatta. Az elért eredményeiből PhD tézist írt, melyet 2003-ban védett meg. Ezt követően is számos ösztöndíjat és díjat nyert el. 2010-ben andrológiából is szakvizsgát szerzett. 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem habilitált doktorává fogadta. 2013-tól egyetemi docens és az urológiai klinika tudományos igazgató helyettese. Az urológiai klinikán végzett teljes spektrumú betegellátó és műtéti tevékenysége mellett oktatói feladatokat is ellát. Szűkebb érdeklődési területe a nőgyógyászati urológia, inkontinencia, péniszsebészet, laparoszkópos urológiai sebészet. Több bemutató műtétet tartott konferenciákon. 33 teljes cikk, 4 tankönyvrészlet, 6 könyvrészlet, 67 előadás köthető a nevéhez. 2 tudományos konferenciának volt főszervezője. Rendszeres kéziratbírálója több nemzetközi és magyar tudományos folyóiratnak. Több szakmai irányelv fejlesztő munkacsoportnak tagja. A Magyar Urológiai Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Aktívan részt vesz a tudományos közéletben is. Többek között a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Urológus Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Kontinencia Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Urológus Társaság alföldi szekciójának elnöke, szakmai kollégium urológiai tanácsadó testületének titkára. Felkérem Bajori Zoltán docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Bár hallották, elég sok előadást tartottam, de ekkora nézőközönség előtt még sosem volt szerencsém ehhez. Talán legelőször, amiről beszélnem kellene, az a címválasztás. Ilyesmi címeket előadásoknak hattyú dalaikat éneklő kollégák szoktak adni. Ez még nálam talán nem áll fönt, viszont van egy olyan szerencsés véletlen az életemben, ami a pénissebészet területén olyan nagyszámú beteganyaghoz juttatott, vagy olyan mélységekbe juttatott el, ami lehetővé teszi egy ilyen összefoglaló címnek adását egy előadáshoz. Megkérném Önöket, hogy föltenni a kezét az, aki orvostanhallgató? Jó. Ennek örülök, tehát elég sok orvostanhallgató van, ugyanis Madács, meg Bartók, meg a tengeri áramlatok között egy ilyen előadást tartani, ez nem egyszerű dolog, főleg laikus közönségnek, de az orvostanhallgatók mellett azért igyekszem a többieket is. Igyekszem a többiek számára is érthetővé tenni a dolgokat. Legelőször néhány mondat arról, ahol én dolgozom. Én a Szegedi Urológiai Klinikán dolgozom, ami a Kálvária sugárúton található. Az épület maga a régi kettes kórháznak az épülete, ez egy ideje már az egyetemhez tartozik, pár éve, és a klinika is ebben az épületben található. 45-48 ágyon dolgozunk, ez egy relatíve nagy klinikának tekinthető urológiai szempontból, 11 kollégám van, a főnököm pedig Pajor László professzorul, akinek már volt szerencséje itt a Szabad Egyetemen előadást tartani. Ezt pedig azért tettem föl, mert ez az előadás, ez olyan képeket fog tartalmazni természetéből eredően, amik lehet, hogy egyeseket zavarnak. Minden esetre ez az én szakmám, így gyógyítunk. Sajnos a betegségek nem válogatnak, úgyhogy olyan képeket kapnak, amit a betegség létrehoz. Miről fogunk beszélni? Arról beszélünk, hogy van egy szervünk, mármint a fele társaságnak van egy szerve, ami épp egészséges állapotban, mondhatjuk, impozáns képet mutat, viszont az emberek vagy önszántukból, vagy véletlenül, vagy betegség folytán ezt igen csúnyán el tudják csúfítani, és akkor nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt meggyógyítsuk a betegséget, másrészt pedig rekonstruáljuk legalábbis részleteiben, vagy minimálisan az esztétikumot. Ezekről a témákról lesz szó az előadásomban. Először átveszük a hímvesző anatómiáját, egyetlen egy képpel nem fogom terhelni önöket. Az orvostanhallgatóknak ezt tudniuk kell, a többiek pedig majd itt gyorsan elsajátítják. Utána egy olyan betegségről beszélnék, ami alapvetően ritkán fordul elő. Épp ezért említettem, hogy péniszsebészetről beszélni még az urológián belül is talán nagy képűségnek hangzik, mivel ritka betegségek ritkán kerülnek sebészi kezelésre. Egy gyakorlott, nagy tapasztalatú orvos, urológus is életében pár tucat ilyen jelentősebb péniszsebészeti műtétet végez. A második téma lesz, ez az úgynevezett vazelin pénisz. A vazelin pénisz az a téma, ami engem elvitt oda, hogy nagy tapasztalatra tehettem szert. Ezt majd annak a résznek a elérkeztekor elmondom, hogy miért is van ez így. És ennek a sebészi megoldásai lesznek a befejező rész. Tehát a hímvesző anatómiája. A hímveszőnek ugye a fő komponense az a két barlangos test, mely alatt található a húgycső, körbevéve egy úgynevezett szivacsos, spongiózus testtel, illetve még nagyon fontos a pénisznél megemlíteni, hogy a dorzális, azaz a háti oldalán fut három ér, ebből kettő artéria, tehát ami a vért szállítja a pénisznek, egy pedig egy véna, fő véna, ami elszállítja a vért a péniszből. Ez a pénisznél fordítva van, mint általában más szerveknél, itt ugye a bejövő artériás rendszer a bőségesebb, és az egy elszállító véna a talán úgy mondhatjuk, hogy kevesebb. A péniszt nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is elemeire lehet bontani. Van neki ugye két barlangos teste, van egy mak, amit latinul glansnak hívunk, és van egy húgycsöve, amely szerves egységet képez a glanszal, a makkal. Még annyit mondanék, hogy a pénisz artériás, tehát vérellátásában ennek a dorzális hátul, a hátán levő artériás kötegnek van elsődleges szerepe, illetve azt kell megemlíteni, hogy a maknak a vérellátása a húgycső vérellátásával is összefügg, tehát két irányból kap vérellátást. Hogyha az egyiket megőrizzük, elsősorban a dorzális köteget, akkor a maknak a vérellátása megfelelő maradhat. A pénisz labhámrák, mint említettem, ritka betegség. Különböző országokban más az előfordulása. Nem meglepő, hogy az izraeli zsidók között talán a legalacsonyabb, 0,1 per 100 ezer fő. Nem árulok zsákba macskát, ha azt elárulom, hogy a körülmetélésnek van ennek ebben igazából jelentősége. Míg Európában egy az 100 ezerből az előfordulás, és hát láthatjuk, hogy Brazíliában, Ugandában a leggyakoribb ez a betegség, talán higiénés okai vannak ennek. A kor előre haladtával nő a előfordulás gyakorisága, 50-70 év kor között a leggyakoribb. Milyen kockázati tényezők sorolhatók föl a pénisz labhámkarcinómánál? Krónikus gyulladások, egyértelmű a kóroki összefüggés. A fitymaszűkület, illetve a fitymaszűkület kiváltotta kóroki gyulladásos folyamatok. Különböző sérülések, a túlzott napsugárzás, a dohányzásnak van kóroki szerepe a különböző karcinogének nek a dohányzás kapcsán beszívott karcinogéneknek van kóroki szerepe, illetve egy nagyon fontos szerepe van az úgynevezett HPV fertőzésnek. HPV az egy humán papilloma vírus, egy vírusfertőzésről van szó. A populáció jelentős része érintett ebben a fertőzésben. Nőknél nagyobb a veszélye ennek a fertőzésnek, ott méhnyakrák kockázatát növeli meg, igen jelentősen. Férfiaknál kisebb a kockázat, elsősorban jóindulatú szemölcsök kialakulásához vezet ez a bőrterületen, illetve a pénisz bőrén, illetve hát azért összefüggésbe hozták a laphámkarcinoma kialakulásával is. Tehát, amit most manapság a 12 év fölötti lánygyermekeknek reklámoznak és javasolnak a HPV elleni védőoltásokat, hogy megelőzzék a méhnyakrákot, ezt egyáltalán nem butaság a férfiaknak és a 12 év feletti fiúknak is beadatni, hisz ezáltal egyrészt jóindulatú betegségeknek a, vagy akár az átvitelnek a kockázatát csökkenthetjük, illetve akár a laphámkarcinomának a kialakulásának a kockázatát is. A péniszrák. Hát itt kezdődnek azok a képek, amik nem válogatnak, hogy hogy néznek ki. 48%, tehát majdnem fele a makkon található, 9% a makkon és a fitymán. Az jellemző ezekre a betegekre, hogy általában későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt idősebb betegekről van szó, másrészt pedig ez egy olyan kényes téma és egy olyan kényes szerv, mármint beszélgetés szempontjából, hogy nehezen fordulnak az betegek orvoshoz, csak akkor fordulnak sokszor, amikor már így néznek ki a szerveik. 25-50%-ukban egy éven túli a története ennek a betegségnek, mire orvoshoz fordulnak. A TNM klasszifikációt az orvostanhallgatók ismerik, aki nem orvostanhallgató, az pedig annak elmondom, hogy ez a tumorok beosztását jelenti, a T a tumorstádiumot, az N a nyirokcsomó érintettséget, az M betű pedig a távoli áttétek jelenlétét vagy nem meglétét jelenti. Amikről most én beszélni fogok, azok a T2-es stádiumig sorolható péniszrákok, hisz ezekben az esetekben nem kell teljesen eltávolítani a péniszt a műtét során, hanem úgynevezett rezekciós műtéttel csak a tumort eltávolíthatjuk, és a pénisznek egy jelentős része megőrizhető. Előre haladottabb T3, T4 stádiumban sajnos az egész péniszt, vagy majdnem az egész péniszt el kell távolítani, ezt pénisz amputációnak, vagy penektómiának nevezzük, ebben az esetben rekonstrukcióra nem igen van lehetőség. A sebészi kezelések. Nagyon felszínes tumorok, vagy teljesen felszínes tumorok, vagy tumorkezdemények esetén felszíni kezelést is végezhetünk. Ezt elsősorban lézerkezeléssel végezzük, lézerrel vaporizáljuk a tumort, gyakorlatilag elpárologtatjuk, helyén egy kráter, egy üreg marad, ami aztán hámosodik és meggyógyul a beteg. Körülmetélés nagyon jó megoldás, hogyha a fitymát érintette a tumoros folyamat. A penektómia, részleges penektómia, mint említettem, előre haladott tumorok esetén jön szóba, és a másik két módszer, amiről majd beszélek, a glanszektómia, vagy részleges glanszektómia. Glansz az a makkot jelenti, a részleges, illetve a teljes glanszektómia pedig a glansznak részleges, illetve teljes eltávolítását. Tehát van magyar urológiai irányelv, és létezik európai urológiai irányelv. Ez a kettő, illetve a magyar, az az európaira épül, és gyakorlatilag foglalkozik részletesen ezzel a kérdéssel. Tehát pontosan tudják a kollégáim, hogy melyik stádiumban milyen műtét végezhető, vagy milyen megoldás jön szóba. T1 és válogatott T2 esetekben, tehát még amikor nem terjed a mélyére a daganat a pénisznek, választható megoldás az úgynevezett szervmegtartó rezekciós műtét. Hogyha levágtuk egy részét a pénisznek, akkor hagyományosan ezt vagy priméren összezárjuk a sebet, vagy pedig a meglevő bőrrel vagy egy más bőrdarabbal fedjük a nagy sebet, amit képeztünk. A megoldás tökéletes, lehet, tehát onkológiailag a beteg felépülhet, és lehet, hogy tökéletes megoldást alkalmaztunk. Azonban egy biztos, hogy esztétikailag ez a lehető legrosszabb, amit létrehozhatunk. egy idős betegnél nem biztos, hogy számít az esztétikum, de egy fiatalabb betegnél, mondjuk főleg aki aktív szexuális életet él, annál bizony számít még az esztétikum is, a funkcionalitásról nem is beszélve, úgyhogy ezt az esztétikumot próbáljuk meg egy kicsit javítani. Mik jönnek létre, hogyha csak rezekáljuk? Létrejöhet egyrészt aszimmetrikus mak, mély kráter a makkon, és bőrrel vagy félvastag bőrrel fedett esetben nincs úgynevezett pseudoglanz, tehát egy álmaknak a hatása nem vélhető. Magyarul egy levágott pénisz látszik, bőrrel be van fedve, és nincs igazán semmiféle olyan a végén, ami makra hasonlítana. Kétféle módon lehet rekonstruálni ezt, ami most hiányzik, ugye, amit levágtunk a betegről. Az egyik lehetőség az, hogy a részlegesen levágott makkot nem egy aszimmetrikus irányba hagyjuk, hanem elforgatjuk úgy, hogy az egy szimmetrikus képet adjon, és majd, mint látni fogják, részben a húgycső végződés, a húgycső nyílás képzésében vegyen részt. Magyarul egy kicsit úgy átalakítjuk, átforgatjuk ezt a rendszert, hogy egy kicsit esztétikusabb és egy negy féloldalas mak legyen a következmény. A másik lehetőség az, hogyha a felszínt rezekáltuk, és egy nagy felszínünk van, amit valamivel fednünk kell, akkor erre a szányálkahártya a legalkalmasabb. A szányálkahártyából egy darabot nyerve, ezt ráfektethetjük erre a rezekált felszínre, és egy elfogadható esztétikai külsőt kapunk. Kérem, hogyha majd látják a képeket, ne az eredeti állapothoz hasonlítsák az esztétikumot, hisz erről itt nincs szó. Itt arról van szó, hogy valamivel jobbá tegyük, vagy elfogadhatóbbá tegyük az egyébként is néha elfogadhatatlan tényeket. A péniszt ahhoz, hogy így lehessen manipulálni a különböző darabjait, szét kell bontani. Ezt a technikát úgy hívják, hogy ennek egy angol kifejezése van, disassembly-nek hívják. Ezt a megoldást egy Száva Perovics nevű, sajnos azóta meghalt belgrádi professzor vitte be az urológiai köztudatba, ő terjesztette el ezt a módszert, ő publikált a legnagyobb számban, illetve Magyarországon talán elsőként az én főnököm Pajor professzor úr végezte itt nálunk a klinikán. A lényege az, hogy a műtét során a pénisz különböző okokból létrejövő destrukcióját úgy állítja helyre, hogy a pénisz teljesen darabraira bontja. Darabokra bontja, majd a képen később mutatom, és ezeket a darabokat rekonstruálja úgy, hogy aztán az elfogadható legyen. Számos betegség van, amikor ezt alkalmazzuk. Az episzpadiázis egy nagyon súlyos gyerekkori, csecsemőkori fejlődési rendellenesség. A Peyroni betegség egy jó indulatú pénisz kötőszöveti elváltozás, a pénisz sérüléseinek korrekciójára, vagy amit már itt hallhattak a Szabad Egyetemen, a transzszexuális műtéteknél alkalmazzuk ezt a módszert, illetve, mint ahogy én említettem, a tumorsebészetben is. Ez a pénisz szétbontásának a technikája. Úgy, ahogy a képen láthattuk, a valóságban is így történik. A pénisz szétbontható a két corpus cavernosumra, tehát a két barlangos testre, a húgycsőre és a körülvevő spongiózus szövetre, a makra, illetve a makkot ellátó dorzális neurovaszkuláris ideg és ér kötegre. Illetve hát még egy pénisz bőr is van, ami akár teljesen leszedhető a péniszről, és ez is felhasználható számos feladatra, például a transzszexuálisoknál a hüvely kiképzésére. Itt láthatunk egy saját képet, már nem az enyémet, hanem a beteganyagunknak egy képét. Félbe van vágva ez a mak, a tumor a maknak ezen a felén volt, de nagyon jól eltávolítható volt úgy, hogy csak a maknak a felét vágtuk le. Hogyha ezt hagyományosan zárnánk, az egy rendkívül csúnya, aszimmetrikus megoldás lenne, és nagyon elfogadhatatlan, ez egy relatíve fiatalabb ember volt, igyekeztünk ezt javítani. Amit itt látnak, azt, hogy ez a csipesz egy köteg alatt húzódik, tehát elemeltünk valamit itt a pénisznek a háti részén, ez az úgynevezett neurovaszkuláris köteg, az a köteg, amiben az erei vannak a maknak. A makkot elforgattuk, ez a féloldalt levő mak el lett úgy forgatva, hogy mindkét oldalon szimmetrikussá vált, mert teljesen elemeltük a péniszőlőt, mert szabadon forgathattuk, és azt a felületet, ami korábban ugye erről volt, az most vagyis a pénisz alsó oldalára került, és a húgycső képzésében vesz részt, tehát magyarul egy kicsit kisebb, de újra szimmetrikus makkot kaptunk. Ez az állapot, ez elfogadható volt a beteg számára, esztétikailag is, és nem beszélve arról, hogy funkcionálisan ennek a maknak borzasztó fontos erogén funkciója van, hisz érzékeny ez a mak, tehát ez is érzékeny marad. Ez egy másik kép, ugyanígy leválasztjuk a makkot, és elforgatva egy relatíve szimmetrikus makkot kapunk, ami visszahelyezve a két barlangos test végére már nem annyira torzító képet mutat. Ezen a képen egy későbbi, 3 hónap elteltével levő állapotot láthatunk, amikor ugye ez a hagyományos rezekció, ami nem rekonstruáltuk, itt csak le van vágva egyszerűen a mak, vagy a maknak egy része, gyakorlatilag egy semmibe végződő bőrdarabról van szó, és itt pedig egy másik, egy kis magdarabban, amit előbb láttak képeket, ez annak a kontrollállapota, végződő állapotról van szó, ami a beteg számára elfogadható esztétikumot biztosított, és érez is vele természetesen, erekciója van, szexuális életre alkalmas. A másik megoldási lehetőség a szájnyálkahártya átültetés, mint említettem. Szájnyálkahártya átültetés nem csak ilyen rekonstrukcióknál alkalmazunk, sőt elsősorban nem itt alkalmazunk, hanem más betegségek megoldására például, vagy talán leggyakrabban a húgycső különböző károsodásainál a húgycső szakaszoknak a pótlására, vagy a teljes körkörös húgycsőszakaszt is lehet szájnyálkahártyával pótolni, vagy csak a húgycsőnek egyes részleteit. Ez az, amit a leggyakrabban alkalmazunk a urológiai sebészeti gyakorlatban. Úgy történik, ez egy ilyen képet láthatnak, ez a húgycső, benne van egy katéter, és a hiányzó húgycső darabot egy szájnyálkahártya darabbal fedjük be. Ez a hagyományos húgycső rekonstrukció. Amikor eltávolítjuk a makkot, nagy, vagy a maknak szinte a teljes felszínét, akkor egy olyan nagy, szabad sebb felszín kapunk, amit valamivel fedni kell. A fedéshez régebben a bőrt használtuk, vagy bőrdarabokat máshonnan szedve, nagyon csúnya esztétikai eredményt ad, illetve manapság megpróbálkozunk ezzel a bukkális nyálkahártyával, bukkálisnak ezt a területet nevezzük a szájból, kivesszük a nyálkahártyából egy téglalap alakú kis darabkát erről a területről, és ráültetjük a hiányzó maknak a területére, ezzel fedjük a pénisz felszínét. Ez a 3 hónapos kontrollkép. Hát van egy kis olyan hatása, minthogyha itt egy glanc lenne mondjuk egy erős fityma-szűkület mellett. Tehát láttam már ennél csúnyább normális makkot is, úgyhogy relatíve elfogadható az esztétikum. A beteg számára meg nagyon is elfogadható, mintsem egy vakon végződő bőrtasak lenne ennek a helyén. Pár szóban a saját beteganyagunkról. Mint említettem, a péniszrákok nem nagy számban fordulnak elő. Amit földolgoztunk, az a pár utolsó évnek a termése. 11 esetben végeztünk pénisztumor miatt szervmegtartó műtétet. Természetesen ennél több esetben végeztünk, amikor teljesen levágtuk a péniszt, vagy a nagy részét eltávolítottuk. 3 esetben kondilóma volt, óriás kondilóma. A kondilóma az a HPV fertőzésnek az a formája, amikor egy ilyen szemörszerű képződmény alakul a péniszen. Ez óriásira is megnőhet, és ez okozza, ez egy tumor megelőző állapot, ezt el kell távolítani. Felszínes tumorok esetében 2 esetben volt, illetve valódi péniszrák esetében 5, és egy T2-es stádiumú esetben is még 1 esetünk volt. Ez ugye 11 eset, 6 esetben szájnyálkahártya transzplantációt végeztünk, 5 esetben pedig ezt a szétbontásos, makelforgatásos technikát. Az eredményeink egész jók, bár a beteganyag tényleg nem egy óriási. Bukkális nyálkártya transzplantáció után 3 esetben kicsit elvált ez az oda implantált felszín, hisz ennek kezdetben nincs vérellátása. Ez egy gyakorlatilag élettelen szövetté válik, amelyet alulról a barlangos testekből belenövő erek fognak újra élettel tölteni, és ekkor szervül ez a szövet. Úgyhogy ezzel volt némi problémánk, de egy kis korrekcióval ez rendeződött. Senkinél nem kellett ezt eltávolítani. Más komolyabb posztoperatív szövődményünk nem volt. 4, illetve 36 hónapos, tehát van, akinek már 3 éves utánkövetésünk van az ilyen technikát illetően, kiújulást nem észleltünk. Minden esetben megtartott volt az erekció. Ez ebben a beteganyagban nagyon fontos, hisz ezt a műtétet azoknál végezzük, akik eleve várható, hogy valami szükségük lesz a pisilésen kívül a péniszükre, tehát ez egy fontos eredmény, illetve a betegeket megkérdezve elégedettek voltak az esztétikai eredménnyel. És akkor most térjünk át arra a témára, ami még ritkább, mint a péniszlaphám karcinóma, azonban az én vagy a mi beteganyagunkban ez egy nagy szám. Ez a vazelin pénisz esete. Én ezzel a képpel szoktam ezt az előadást kezdeni. Ugye mindenki ismeri ezt a képet. Ezen a képen az én véleményem szerint két hiba látható, amit a Jóisten elkövetett. Az egyik hiba az az, hogy a Ádámnak igen kicsi péniszt teremtett, és ezzel nagyon sok férfi a mai napig küzd ezzel a problémával. A másik probléma pedig az, hogy elengedte a kezét, és szabad akaratot adott ennek a férfi embernek, és ez a férfi ember minden hülyeséget kitalál, hogy ezt a kicsi péniszét megnagyobbítsa. Az egyik ilyen butaság, amit tesz a férfi ember, az az, hogy talán a legnagyobb butaság, hogy önmaga vagy valamilyen avatatlan, beavatatlan társnak a közreműködésével a pénisz bőre alá vazelint injektálnak. A vazelin az egy parafin származék, felmelegítve folyossá válik, nagyon könnyen injektálható egy injekciós tűvel és fecskendővel a pénisz bőre alá, és egészen szépen megvastagítja ezt a péniszt. A mi beteganyagunk talán onnan származik kezdetben, hogy itt van Szegeden a Csillagbörtön. A Csillagbörtönnek igen nagy anyaga van ebben a témában, és küldték hozzánk ezeket a betegeket is. Akkor, mikor még ebben elkezdtem foglalkozni, akkor még nagyon kis kezdő fiatal orvos voltam. Ez a téma nem annyira, hogy úgy mondjam, testhez álló egy urológus, sebész, orvos, egy idősebb kollega számára. Úgyhogy a fiatalnak lepasszolták ezeket az eseteket, és én elkezdtem velük foglalkozni, és aztán többféle felmérést és mindenféle műtéttechnikát kialakítottunk. Azt tudhatjuk, hogy ezeknek a nálunk megjelent betegeknek a 80%-a börtönviselt volt, vagy börtönviselt volt, vagy pedig az ajánlók, a hozzátartozó, vagy a hozzá közel állóknak volt börtön előélete. Ugye bejuttatják a 10-40 ml felforrósított vazelint a pénisz bőre alá, és elmaszírozzák, hogy az egyenletesen eloszoljon. Eddig nincs is semmi probléma, mert valóban megvastagszik ettől a pénisz. 8 év alatt 100 eset, több mint 100 esetet operáltunk, természetesen ezek nagy része kis korrekciót jelent, de komoly nagy műtétek is vannak ebben. Nagyon komoly újságokban publikáltunk ezzel kapcsolatos anyagokat, kolléganőm ebből a témából PhD-t szerzett. Egyre szaporodik ezeknek az eseteknek a száma, tehát azt várnánk, hogy operáljuk őket, és majd egyszer csak elfogynak, pont fordítva van, bizony egyre többen vannak. Az egyik kérdés az volt, hogy hányan lehetnek ezek a betegek, akik eljutnak hozzánk, vagy más orvosokhoz, illetve akik el sem jutnak az orvosokhoz. Egy kérdőíves felmérést készítettünk Magyarország 6 legszigorúbb börtönében, amik között itt vannak a börtönök, hogy hol jártunk, természetesen Szegeden is, és 5 másik komoly börtönben. A kolléganőm ezeket a börtönöket felkereste, felvilágosító előadást tartott, illetve kérdőíveket töltött ki. A kérdőívek ezres számban készültek, több ezres számban, úgyhogy nekünk van magasan a világon a legnagyobb feldolgozott ilyen beteganyagunk, egyrészt az operált betegeket illetően, és a feltárt betegeket illetően is. Ebben a, ezen a táblázatban, vagy ábrán azt láthatjuk, hogy a megkérdezett vagy választ adóknak a majdnem 16%-ának vazelin van injektálva a péniszébe. Ne felejtsék, ezek börtönlakók, tehát a börtönben levő megkérdezett férfiak 16%-ának Magyarországon vazelin van a péniszébe. A másik fontos és a másik számunkra érdekes kérdés az volt, hogy miért injektálnak vazelint. Sejtettük, hogy miért, de kinek a javaslatára injektálnak vazelint. Szó sincs arról, hogy a szexuális partnernek a javaslatára, vagy az igénye lenne ez, hogy vazelint injektálnak, hanem arról van szó, hogy a rabtársak rábeszélik ezt az embert. Mint láthatjuk ebből az ábrából, a vazelint injektálóknak a háromnegyed részének nincs szövődménye. Magyarul háromnegyed rész elégedett ezzel az állapottal. Na most ez a háromnegyed rész az, aki rábeszéli az összes többit, hogy csinálja meg ezt a műtétet. És nem azért történik ez, mert a feleségnek, vagy az otthon váró feleségnek igénye lenne erre. Szövődmények alakulnak ki viszont egynegyedüknél, és ezek a szövődmények általában súlyos szövődmények. Fimózis. A fimózis ugye a fitymos szűkületet jelenti. Fájdalom, seb, fekély alakul ki, elhaló bőrterületek alakulnak ki a vazelin granulómák következtében. És természetesen, akik vazelint injektálnak, és ráadásul még szövődményük is van, azoknak a többsége megbánja ezt a beavatkozást. Megbánja a szövődményei miatt, illetve megbánja amiatt is, hogy nem ért el vele megfelelő eredményt, magyarul azt a célt, amiért injektálta, nem ért el. Nem, az elvárásainak nem lett, tehát nem felelt meg az elvárásainak ez az injektálás. Milyen szövődmények alakulhatnak ki? Akut esetben, tehát azonnal a injektálást követően hőkárosodás, égési sérülés, véraláfutás, bőrpír, gyulladás. Ezek általában helyi kezelésekre, antibiotikumra, gyulladáscsökkentő kezelésekre, ezek gyógyulnak, ezek az elváltozások. Azonban később krónikus szövődmények alakulnak ki. Krónikus szövődmények közül az egyik az, hogy a vazelin ilyen granulómákká áll össze, ilyen csomókká áll össze a péniszben, és a pénisz teljes bőr alatti szövetét ez bejárja, átjárja ez a vazelin, tönkre teszi az ott levő kis erecskéket, meg elpusztítja azokat a kis erecskéket, és a pénisznek a bőre gyakorlatilag érellátás, vérellátás nélkül marad egyes területeken, ahol gyulladások alakulnak ki, tájogok alakulnak ki, bőrelhalás alakul ki. Kezelés, mint említettem, egyszerű esetekben lehet konzervatív kezelés, gyulladáscsökkentők, antibiotikumok, helyi kenőcsök, illetve műtéti kezelés. Kimetszhetjük azt a kis granulómát, ami a problémát okozta, tájogot feltárhatjuk, körülmetélhetjük, ha ezzel megoldódik a probléma. Azonban az esetek egy jelentős részében az olyan sok vazelint juttattak a péniszbőr alá, és úgy az egész péniszbőr károsodott, hogy csak a teljes bőrt lehet eltávolítani. Nagyon fontos tudni, hogy a péniszből a vazelin nem szedhető ki, tehát a bőr alól ezt nem lehet eltávolítani, mert olyan közel kéne menni a bőr felszínéhez, hogy az érellátást is kiszednénk vele együtt, magyarul a bőr így is úgy is elhalna. Tehát csak a bőrrel együtt lehet eltávolítani. A vazelines péniszbőrt fogjuk, levágjuk és kidobjuk. Innentől kezdve marad egy teljesen lecsupaszított, lenyúzott pénisz, aminek meg kell oldanunk a bőrpótlását. És hát ugye a bőrpótlással kezdődik az ördögi játék, mint ennél a betegnél is ide. Ő már előre tudta ezt, hogy itt mi fog történni. Látható, hogy a pénisz ebben az esetben kevés vazelint juttattak be. Csak apró kis tájogok alakultak ki, illetve az egész bőr ilyen tömött volt, és olyan fitymaszűkülete alakult ki, egy feszes fitymaszűkület, nem bírta hátrahúzni a fitymáját, nem tudta tisztán tartani, nem tudott normális szexuális életet élni. Ez a legegyszerűbb eset, ilyen esetekben körülmetéljük a péniszt, makról levágjuk a nem hátrahúzható fitymarészt, és gyakorlatilag azért megoldódik a probléma, bár ebben a területben marad vazelin, Ha szerencséje van, akkor az úgyis marad élete végéig, különösebb problémát nem fog neki okozni. A másik egyszerűbb eset, amikor nem tudom a képen mennyire látható, itt a háti felszínen egy ilyen kis dudor van, ami egy vazelin granulóma. A bőr felette ép, csak a beteget ez a vazelin tömeg, ez a csomó zavarta, egyrészt szex közben fájdalmat okozott neki, másrészt pedig esztétikailag sem tetszett neki. Itt a kezemben látható ennek a csomónak, ez a vazelin csomó. Mint említettem, magát a vazelin csomót nem lehet kiszedni a bőrből, tehát a bőrrel együtt kell ezt az egészet eltávolítani. Ha eltávolítjuk a pénisznek, a bőrének egy darabját, azt vagy tudjuk priméren zárni, vagy nem. Ha nem, akkor vagyunk bajban, akkor valahonnan bőrt kell szerezni, hogy bezárjuk ezt a szakaszt. Ez a terület már olyan nagy, hogy ezt így priméren összezárni nem lehet, mert nem ér össze. Ilyenkor jön a legkézenfekvőbb megoldás az, hogy a szkrotumból, tehát a herezacskó bőréből veszünk egy kis bőrdarabot, és ezt a bőrdarabot szállítjuk föl a pénisz megfelelő felszínére, és oda implantáljuk. Az az egy nehézsége van ennek a dolognak, hogy ezt a bőrdarabot, amit a herezacskóból kinyerünk, ezt úgy kell kinyerni, hogy annak megmaradjon a vérellátása, tehát egy úgynevezett érnyele legyen, és ezzel az érnyéllel együtt lehet fölforgatni. Itt látható az a kis érnyél, ami azt a pici bőrdarabot ellátja, ezt egy alagúton keresztül vittük föl a pénisznek a hátsó felszínére, és bezártuk az egyébként hiányzó területet. Akkor van az igazi probléma, hogyha az egész pénisz károsodott, vagy mi dobjuk ki a kukába a műtét során, vagy pedig már így érkezik a beteg. Ebben az esetben a péniszről teljesen lerohadt a bőr gyakorlatilag, a pénisz bőrének a helye nekrotikus, a gennyes, váladékozó. Ebben az esetben ugye a péniszt valamivel fednünk kell. Ezen a képen, ugyanez az eset látható, amikor már megtisztítottuk a péniszt tehát ezektől a felesleges részektől, és maradt olyan kevés bőr maradt a herezacskóból, hogy nem lehet együlésben a péniszt is zárni a herezacskó bőrrel, mert vagy a péniszre jut elég herezacskó bőr, vagy a herezacskóra jut elég bőr, tehát a herék fedésére. Ebben az esetben a herezacskó bőrt a pénisz fedésére használtuk föl, és egy plasztikai sebész kollégámmal karöltve a combról nyertünk, tehát bezártuk a pénisz fölött a herezacskó bőrt, és ugye nem maradt bőr a heréknek a fedésére. Comb hajlatból két bőrlebenyt szabadítottunk föl, és ezeket forgattuk rá a herezacskó, vagyis a herezacskó helyére, a heréknek a fedéséhez. Ezek a bőrök kiválóan alkalmasak, hisz ezeknek jó vérellátásuk van arra, hogy fedjék ezt a területet. Ez a műtét utáni állapot. Megint csak azt mondom, hogy azért kritikusan nézzék ezeket a képeket, itt nem az szépségre megyünk, hanem arra, hogy valamiféle módon fedjük ott a hiányzó bőrfelszíneket. Tehát van egy fedett péniszünk, és van fedett heréink. Ez egyébként a későbbi állapotban ezek a bőrdarabok kicsit sugorodtak, tehát ez egy egészen elfogadható esztétikai eredményt adott. Másik megoldás, és úgy mondhatnám, hogy klasszikus megoldás, amikor két ülésben végezzük el a műtétet, ez terjedt el a világon leginkább, mert ez a legbiztonságosabb megoldás a bőrpótlásra. Látható, hogy a pénisz bőre gyakorlatilag, mintha a beton lenne benne, olyan kőkemény vazelin granulómákkal van átitatva. Az egész, ez nem bőr, hanem ez egy beton már gyakorlatilag, fekélyekkel tarkított, használhatatlan, teljesen el kell távolítani. Eltávolítottuk a péniszbőrt, és ebben az esetben a herezacskó bőr az jól megőrzött volt. Tehát a herezacskó bőr jól felhasználható mindenféle pótlásra. Klasszikus esetben azt csináljuk, hogy a péniszt beültetjük a heregolyók mellé, a herezacskóba, és ezáltal gyakorlatilag, és úgy hagyjuk hónapokig, 3-4 hónapig, és ezáltal időt hagyunk arra, hogy a herezacskó bőre a pénisz legalább háti felszínére ránőjön, kialakuljanak közte és a pénisz között azok az érkapcsolatok, amik később majd alkalmasak lesznek arra, hogy ezt a bőrdarabot ellássák. Így hagyjuk a péniszt a két heregolyó mellett. Mint látható, ugye a mag szabadon van a pénisz alsó felszínén, tehát ez a beteg tud vizelni, sőt, azt kell mondjam, még szexuális életet is próbálkoznak élni ilyen pénisszel egyesek, van, akinek sikerül is. A második ülést pedig az jelenti, amikor ez a beteg visszajön hozzánk 4-5 hónap múlva, és ki kell emeljük ezt a péniszt a herezacskóból, kiemeljük a péniszt, már avval a bőrdarabbal együtt, ami ránőtt gyakorlatilag a pénisz háti felszínére, és egyszerűen csak zárjuk a két területet, és egy elfogadható pénisz bőr képződik a herezacskó bőrből, és még marad elég bőr arra is, hogy a hereket fedjük. Ez a műtét nagyon jó, az előző műtét. Ennek egyetlen egy baja van, hogy ezért 4 hónapig a betegnek szenvednie kell, vagy áldozatokat kell hoznia, és 2-szer kell jönnie. 2 műtét, 2 műtéti kockázat, és nem beszélve arról, hogy ezeket a betegeket nem téríti a társadalom biztosított. Tehát ezek a betegek kifizetik műtétenként azt a 130-150 ezer forintot, amiben a műtét kerül. Na most ez a populáció nem biztos, hogy a legjobban anyagilag eleresztett betegcsoportot jelenti, tehát egyszer 130 ezer forintot, meg 2-szer 130 ezer forintot kifizetni bizony nagyon sokaknak igen nehezére esik. Annak ellenére, hogy ez a gyakorlat terjedt el a nemzetközi gyakorlatban, mivel mi nekünk ilyen nagy beteganyagunk volt, egy idő után vettük a bátorságot, és megpróbáltunk kialakítani egy olyan módszert, hogy ezt egyszerre meg lehessen csinálni. Egyrészt azért, hogy egy műtéttel a beteg kockázatban és egyéb szövődményekben megúszza a dolgot, másrészt pedig megspóroljon egy műtétnek az árát. Ebben az esetben is ugyan hasonlóképp látható, a péniszbőr teljesen le van rohadva a péniszről, egy ilyen nekrotikus, elhalt bőrfelszín látható, megtarthatatlan, megmenthetetlen ez a bőr. El kell távolítani. Eltávolítjuk a péniszbőrt, és a herezacskóból kíséreljük meg pótolni a pénisz hiányzó bőrét. A különbség az, hogy most nincs időnk arra, hogy 4 hónapig berakjuk, hanem ott akkor kell olyan bőrdarabot nyernünk, aminek megfelelő vérellátása lesz ahhoz, hogy nem hal el a fölforgatott pénisz bőrlebeny. Ezért egy olyan módszer dolgoztunk ki, hogy egy oldalvilágításból átvilágítjuk ezt a bőrlebenyt, aminek megtaláljuk az érellátását ezáltal. A metszéseket pontosan azon a területen tudjuk vezetni, ahol az érellátások nem károsodnak, illetve kialakítunk egy érnyelet ezekhez a bőrdarabokhoz, és ezt visszük föl a műtéti, tehát a hiányzó pénisz területre. Ezt a megoldást egyébként publikáltuk, ez gyakorlatilag egy új műtéti megoldásnak tekinthető, illetve egy korábbi műtéti megoldásnak a továbbfejlesztésének. Péniszbőrnél minden egyes kis darabka bőrt felhasználunk, hisz itt olyan kis bőrdarabokról van szó, amik minden centimétert meg kell, hogy úgy mondjam, becsüljünk. Így, hogyha nem érintett a bellemeze a fitymának, azt is felhasználjuk az új péniszbőr képzésében. 2 fitymadarabka, illetve 2 herezacskó bőr, aminek jó vérellátása van. És itt van a fedett pénisz, tehát a fitymadarabkák ide leforgatva, mert itt hiányozna egyébként egy nagy bőrdarab, a 2 oldali herezacskó bőr egészen elfogadható esztétikai eredményt ad, ahhoz képest, hogy nem volt bőr korábban ezen a péniszen. És ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket. Remélem nem sokkoltam önöket, de egyszerűen ez egy olyan téma, amit nem lehet finomabban előadni. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 1 hét múlva dr. Bozóki Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar tudományos főmunkatársa tartja meg, és mégis forog a Föld, légköri és tengeráramlatok fizikája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!